Én nagyon büszke voltam arra, hogy ezt a kis csapatot rám bízták, mivel újonc voltam, emellett féllábú is. Két éjszakája teljesítettem már őrszolgálatot, Pentzab két fiával. Nagy, vadképű fickók voltak. Mohamed Singh és Abdullah Khan. Mind a kettő régi katona. Chilian Wallach mellett ellenünk harcoltak. Elég jól beszéltek angolul, de velem szemben nagyon szűkszavúak voltak. Szívesebben álltak egész éjjel tőlem távolabb, összebújva, s zagyva nyelvükön egymással beszélgetve. Én magam kiálltam az ajtóba, s lenéztem a széles kígyózó folyóra, meg a nagyváros csillogó lámpáira. A dobpergés, a tam-tam csörgése és az ópiumtól meg a pálinkától megittasodott lázadó kordítozása egész éjjel emlékeztetett bennünket arra, milyen veszedelmes szomszédságunk van a folyón túl. Két óránként egy tiszt, aki éjjeli őrszolgálatot teljesített, körüljárta az őrszemeket, hogy meggyőződjék, rendben van-e minden. A harmadik őrszolgálatom egy csillagtalan, esős éjszakára esett. Nem nagy élvezet ilyen időben órák hosszat a kapuban áldogálni. Újra meg újra megpróbáltam szikhelyimet beszélgetésre bírni, de nem nagy sikerrel. Hajnali két órakor elhaladt előttünk a felügyelő őrjárat. Ez legalább megszakította az unalmas éjszaka egyhangúságát. Mivel láttam, hogy társaim semmiképp sem akarnak velem beszélgetésbe legyedni, elővettem a pipámat és letettem a fegyveremet, hogy gyufát gyújtsak. A következő pillanatban nekem ugrottak mind a ketten. Az egyik felkapta a puskámat, s a fejemre célzott, mialatt a másik egy nagy kést szegezett a torkomnak, és dühösen megesküdött, hogy belém döfi, ha megmukkanok. Az első gondolatom az volt, hogy a fickók egyetértenek a lázadókkal, és ez a bevezetése valami nagyobb rohamnak. Ha a szipolyok kerítik a kezükre a kapunkat, akkor az erődnek meg kell adnia magát, és az asszonyokkal meg a gyermekekkel úgy fognak elbánni, mint Kampurban. Amint ez az eszembe ötlött, már-már segítségért akartam kiáltani. Ez lett volna az utolsó kiáltásom. Az, amelyik leszorítva tartott, úgy látszott, megsejtette, mi megy végbe a fejemben, mert gyorsan ezt súgta a fülembe. Ne csapd le armát, az erőd nincsen veszélyben, a folyónak ezen az oldalán nincs egyetlen lazadó sem. A hangján éreztem, hogy igazat beszél, hogy meghalok, amint elkiáltom magam, azt tisztán láthattam a szeméből. Így hát hallgattam, és vártam, mit akarnak tőlem. Ide hallgass, mondta Abdullah Khan, a nagyobb és vadabb kettőjük közül. Vagy a segítségükre leszel, vagy örökre elnémítunk. A dolog sokkal fontosabb sem, hogy sokáig gondolkozhatnánk. Meg kell esküdnöd Krisztus keresztjére, hogy testestül, lelkestül mellénk szegődsz, mert különben a holttestedet ledobjuk az erődárkába, s átmegyünk a testvéreinkhez a lázadók táborába. Más megoldás nincs. Mit választasz, halált vagy életet? Csak három pillanatig gondolkozhatsz, mert mindennek meg kell történnie, mielőtt az őrjárat visszatér. Hogy határozhatnék azelőtt, feleltem én, hogy tudnám, mit kívántok tőlem. Azt az egyet kijelentem, hogy ha az erőd biztonságát veszélyeztetitek, nem járulok hozzá, csak döfjétek belém a késeteket. Az erőddel semmi dolgunk, mondta Abdullah Khan. Csak azt követeljük tőled, hogy gazdagodj meg, hiszen ezért jön ide hozzánk az összes honfitársad. Ha hozzánk csatlakozol, akkor megesküszünk egy csupasz pengére háromszoros szent esküvel, amelyet Szikh soha még nem szegett meg, hogy igazságosan megosztjuk veled a sákmányt. A kincs egynegyed része a tiéd lesz. Ebbe csak beleegyezel. De milyen kincsről beszéltek? Kérdeztem. Én a legnagyobb örömmel meggazdagodom, csak mondjátok meg, hogy legyek gazdag. Megesküszöl atyád csontjaira, anyád becsületére, hitted keresztjére, hogy nem emelsz ránk kezed? Nem árulsz el bennünket egy szóval sem, sem most, sem később soha? Megesküszöm, válaszoltam, hanem az erőd ellen terveztek merényletet. Mi pedig, én meg a társam megesküszünk, hogy neked adjuk a kincs negyed részét, amelyet igazságosan felosztunk négyünk között. De hiszen csak hárman vagyunk, szóltam közbe. Dostnak is kiárom maga része, felelte. Elmondhatjuk a dolgot neked, mielőtt itt várakozunk. Állj a kapuba, Mohamed Singh, s jelezd, mikor jönnek. Tudom, hogy az eskü köti az idegeneket, így megbízhatunk benned, Sahib. Ha a furt hindu lennél, akkor esküdhettél volna hazug templomaid összes istenére, késünk mégis véredet vette volna, s holtested az árokban heverne. De a Singh ismeri az angol, s az angol ismeri a Singhet. Figyelj hát arra, amit elmondok. Az északi tartományokban él egy rádzsa, aki nagyon gazdag ember, bár országa kicsi. Nagy vagyont örökölt atyától, s még többet gyűjtött hozzá ő maga, mert közönséges lelkű ember, s rakásra gyűjti aranyát, ahelyett, hogy elkölteni. Mikor megkezdődött a lázongás, jó barátja akart lenni az oroszlánnak is, meg a tigrisnek is, a szipolynak is, meg az angolnak is. Ám csak hamar arra meggyőződése jutott, hogy a fehér embernek rosszul áll az ügye, mert az egész országban folyton csak az európaiak vereségéről és halálláról lehetett hallani. De ő nagyon óvatos volt. Olyan tervet eszett ki, hogy bármiképp forduljon a dolog, neki mindenképpen megmaradjon vagyonának legalább a fele. Ami aranya és ezüstje volt, azt ott tartotta magánál palotájának boltozata alatt. A legértékesebb köveket és a legritkább gyöngyöket azonban egy vasládába tette, amelyet rábízott hű szolgájára, akinek azt a parancsot adta, hogy a kincset kereskedőnek öltözve Agra várába hozza, s ott megőrizze, amíg újra helyreáll az országban a nyugalom. Ha a lázadok győznek, drágaságai akkor is megmenekülnek. Miután kincsét így megosztotta, a szipolyokhoz csatlakozott, mert országa határán ők voltak az erősebbek. De ennek következtében, s ezt be kell látnod, Szahib, neked is, vagyon a jogos tulajdonává lett azoknak, akik hűségesen kitartottak az angol zászló mellett. Már most, az az állítólagos kalmár, aki Ahmed név alatt utazik, Agra városában van, s megpróbál bejutni ide az erdőbe. Magával hozza mostoha fivéremet, Akbar Dostot, aki a titkába is beavatott. Akbar Dost megígérte neki, hogy ma éjszaka elvezeti őt az erőd egyik oldalkapujához, s célja elérésére a mi kapunkat választotta ki. Itt várunk rá, én meg Mohamed Singh. A hely elhagyatott, és senki sem tud arról, hogy Ahmed ide érkezik. A világ soha többé nem fog hallani róla, a kalmárról a rádzsa kincsét pedig elosztjuk egymás között. Mit szólsz hozzá, Sahib? Worcester Shire-ben szent és sérthetetlen az emberi élet. De az ember egészen más megvilágításban látja a dolgokat, mikor tűz és gyilkosság dühön körülötte, s megszokta azt, hogy lépten nyomon szemben álljon a halállal. Az, hogy Ahmed a kalmár életben marad, vagy meghal, teljesen mindegy volt számomra. Mialatt Abdallah beszélt, a temérdek kincs elvette az eszemet. S arra gondoltam, mi mindent tehetnék vele régi házamban, s hogy elcsodálkoznának a földieim, ha az ő naplopójuk arannyal megtömve érkezne vissza közéjük. Ennél fogva tisztában voltam már magammal. A szik azonban, akinek talán úgy rémlett, hogy nehezen tudom elszánni magam, egyre hevesebben ostromolt. Gondold meg, Sahib, mondta, hogy ezt az embert, ha a parancsnok kezébe kerül, felakasztják, vagy agyonlövik, s a kormány zsebébe dugja minden kincsét, úgyhogy senki egy rúpiát sem kap belőle. Most, ha hozzáférhetünk, miért ne tegyük meg? A drágaságok épp olyan jó helyen vannak nálunk is, mint a kormány szekrényeiben. Értékük akkora, hogy mind a négyen meggazdagodhatunk, és urak lehetünk belőle. Senki a világon meg nem tudhat a dologról semmit, mert itt teljesen magunk vagyunk, mint valami szigeten. Minden oly kedvező a tervünkre nézve, hogy kedvezőbb nem is lehetne. Nyilatkozz hát, Sahib! Mondd ki kereken, csatlakozol-e hozzánk, vagy tekintsünk ellenségünknek? Tietek vagyok, testestül, lelkestül, válaszoltam. Helyes, kiáltott fel Abdallah, és visszaadta a fegyveremet. Láthatod, hogy megbízunk benned. Ha ura leszel szavadnak, mi sem szegjük meg ígéretünket. Most már nincs egyéb dolgunk, mint hogy megvárjuk a fivéremet és Ahmedet. De tudja-e fivéretek, hogy mi a tervetek? Kérdeztem tőle. Az egész terv tőle ered, hangzott a válasz. Ő eszelte ki. Most pedig menjünk a kapuba, s ügyeljünk együtt Mohamed Singh-el. Szakadt az eső, mert éppen az esős időszak elején voltunk. Sűrű fekete felhők borították az eget, s nehéz volt ellátni egy kőhajításnyira is. Közvetlenül a kapu előtt mély vizesárok volt, de több helyen csak nem teljesen kiszáradt, úgyhogy könnyű volt átkelni rajta. Mondhatom, nagyon különösen éreztem magam, mialatt a két marcon a szikjel ott álltam, s vártam azt az embert, aki a haláltorka felé közeledett. Egyszer csak lámpafényt vettem észre túl az erődárkán. Eleltűnt a földhanyatlások között, majd megjelent újra meg újra, lassan közeledve felénk.
Itt vannak!
Kiáltottam.
Szólítsd meg őt, Sahib, a szokott módon, suttogta Abdallah. Ne hagyjok ott neki a félelemre. Küldj be bennünket vele, mi majd elvégezzük a többit, mi alatt te itt őrtálsz. Tartsd kéznél a lámpát, hogy biztosak legyünk benne, hogy nem tévesztjük el az embert.
A fény fölfölcsillanva egyre közeledett, még végre két sötét alakot láttam túl az árkon. Vártam, míg lekúsztak az árok sikamlós partján, keresztül gázoltak az iszapon, s fölkapaszkodtak csak nem egészen a kapu elé. Csak ekkor kiáltottam rájuk folytott hangon.
Ki vagy?
Jó barát! Hangzott a felelet. Fölemeltem a lámpámat, mire erős fénysugár világította meg a közeledőket. Az első egy óriási termetű szik volt, csak nem övigérő fekete szakállal. A másik alacsony kövér ember.